Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint a egyházunk a mai napra vízkereszt ünnepére igehirdetés alapjául kijelölte, megírva találjuk János első levele első fejezetében, az 5-től a 10. versig a következőképpen. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk nektek, hogy Isten világosság és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele és a sötétségben járunk, akkor hazudunk és nem cselekedjük az igazságot. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, idén együtt ünnepelünk és vízkeresztelünk katolikus testvéreinkkel, mert eddig ők a január 6-ához legközelebbi vasárnapon tartották ezt az amúgy az évben fix dátummal rendelkező ünnepet. Nyilván valahol azzal a szándékkal, hogy ne hétköznapra essen. Most valami miatt a püspöki konferencia mégis úgy rendelkezett, hogy eredeti időpontjában, 6-án van ennek a napja, és hát katolikus rend szerint ebből következően hát kötelező részt venni a misén a katolikusoknak, munkanap ide vagy oda. Persze mi nem a három királyokat ünnepeljük egyrészt, mert ez valójában a népi formája az egésznek, mert a Biblia, amit elénk tár, abból ugye bölcseket látunk, akik Jézus meglátogatják. Nem tudjuk, hogy hányan lettek volna, legfeljebb arról tudunk, hogy háromféle ajándékot említ a Szentírás, de éppen ez a történet az oka annak, hogy a Magyar Evangélikusok Külmissziói Egyesülete is úgy jelölte meg ezt a napot, hogy hát ez a misszió ünnepe tulajdonképpen, hát ami az, hogy távoli országokból levő bölcsek jöttek el Jézushoz, és persze nyilván vitték az ő hírét magukkal a későbbiekben, akkor is, hogyha konkrétumokat nem tudunk arról, hogy ők hazatérve hogyan éltek, miként tettek arról bizonyságot, amit megtapasztaltak, és végképp nem tudunk arról, hogy aztán ennek milyen hatása lett hazájukban, de valóban van ennek egy ilyen értelme és jelentősége, hogy ide jönnek a pogányok, Jézust imádják, és hazatérnek az örömmel a szívükben. És ilyen értelemben valóban lehet azt mondani, hogy ez a misszió ünnepe. Talán egy kis kitérővel, egy bolyongásomról beszélek először, hogy érthetőbb legyen egy kicsit. Egyik alkalommal a Kosztolányi térre mentem, és megérdeklődtem, mostanában a Széll Kálmán téren, honnan indul a 61-es villamos, felszálltam, megterveztem, hogy hol fogok majd leszállni, aztán indultam tovább, és kiderült utána a gyalog már, hogy nem is ott vagyok, ahol gondoltam. És ennek a túrának volt a következménye, hogy elhaladtam a Kökölcsin utcánál. És talán ez így senkinek nem mond semmit, de akkor már valószínűleg egy kicsit ismerősebb lesz, ha azt mondom, hogy hát ott laknak Mézga Gézáék, akinek ugye a rajzfilmben Aladár nevű fia készüléke segítségével, az ükükük unokával veszik föl a kapcsolatot, és ezért a mese sorozatnak az a címe, hogy Üzenet a jövőből. Hát most azt olvassuk Jánostól, hogy üzenet a múltból. Ez szólít meg most minket, azt mondja, hogy ez az az üzenet, amely valóban minket nem a jövőből akar megszólítani, hanem a múltból, de talán hozzátehetjük, hogy egyúttal a jelenből is, hiszen Jézus nem egy régen élt személy, hanem éppen arról tesz bizonyságot Jánosnak ez a szakasza is, de hát az egész Szentírás is, hogy Isten él és jelen van ezen a napon is közöttünk. És Jánosnak ez a kifejezés, hogy ez az az üzenet, ez tulajdonképpen az evangélium helyett áll, ő ezt valami miatt nem használja ezt a kifejezést, hanem egy hasonló görögben az evangelionra hasonlít az angelia kifejezés, ami viszont meg csak nála szerepel az új szövetségünkben. És nem csak a csengése hasonlít, nem teljesen véletlen ez az összefüggés, hanem valóban használták ezt a kedvező politikai eseményekről, a szerencsésen alakuló esetekről beszámolóként. Tehát ez most, amit hirdet nekünk, ezért csengjen benne, hogy ez nem csak egyszerűen egy üzenet, amit közvetít valaki, bármiről szóljon, hanem azért ez így is öröm üzenet. Most nem az öröm hír tehát, hanem az öröm üzenet lenne talán a jó magyarítása. Tehát erre figyeljünk, amely Jézustól ered, és ezért Istentől ered, hogy mi is ez az üzenet. Hiszen manapság az emberek sokkal jobban szeretnek maguk alkotta Istenekhez igazodni, maguk alkotnak hozzá üzeneteket is, és hátat fordítanak az evangéliumban hozzánk lépő megváltónak. János azonban így fogalmaz, hogy ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk nektek. Tehát óvaint attól a tévedéstől, hogy elhajoljunk ettől az üzenettől, hogy modernebbet keressünk magunknak, mert hát hiszen a mai időkben valóban azt keresi az ember, amit a saját felfogása szerint tud elfogadni, ami a saját világképébe beleillik, ami az ismereteinek megfelel, ami tudományához igazodik, és az azzal ellenkezőket meg elveti és tagadja. Hát még a jelenkor esetén is bőven előfordul ilyen magatartás, holott hát könnyen ellenőrizhető esetek, amiket ugye meg lehetne nézni, utána lehetne járni, és mégis hányszor találkozunk azzal, hogy valaki azt mondja, hogy ezt én nem hiszem el. Ez nem lehet így, ez biztos, hogy csak átverés, hamisítás, és így tovább. És aztán jut az ember a maga vallásos elképzelései szerint valahova máshova. És mindenféle rossz szándék nélkül is könnyű ide belesodródni. Az egyik opera énekes beszélt például arról, hogy hát ő valahogy csalódott a katolikus egyházban, nem fejtette ugyan ki, nem tudni pontosan mi volt ez. Hát ő inkább elment egy buddhista kolostorba, Indiába, vagy legalábbis távol keletre, nem tudom már pontosan. És hát úgy nyilatkozott, hogy hát azért ő ott a katolikus hitében erősödött meg. Hát ez is egyfajta módja a saját magunk összeállította vallásosságnak, már ahogy mondtam, nem tudom, hogy mire vonatkozott az, hogy valamilyen dogmával volt problémája, hiszen hát bizonyos értem mondhatjuk mi is protestánsként, hogy vannak bizonyos katolikus dogmákkal valóban problémák, nekünk is. Tehát nem derült ez ki részletesen, de azért fölhívja a veszélyre a figyelmet, hogy amikor a magunk bajai vannak egy-egy bibliai tanítással, akkor vigyázni kell, mert könnyen esünk abba a hibába, hogy ezt az eredeti, múltból jövő örömüzenetet hamisítjuk meg vele. Persze az évezredes eseményekkel még könnyebb megtenni, mint a maiakkal az, hogy azt mondjuk, hogy hát ez nem lehet igaz. Ez elfogadhatatlan. Hiszen, mondhatjuk, történelmi, meg tudományos módon ezt nem akarjuk mi elfogadni. Lehetetlen is ellenőrizni őket, de éppen ez az érdekes benne, mert ha hihető eseményekről van szó, akkor ez a szkepticizmus, ez a tiltakozás, ez eloszlik az emberekbe, akkor nincs vele probléma. Amíg hihetően hangzik valami, addig jöhet. Amint gyanúsá válik ilyen értelemben, hogy ez valószínűtlennek tűnik, meg furcsának, meg különlegesnek, akkor rögtön az ember reakciója szinte a merev elutasítás. De most igénk arra is figyelmeztet, hogy ne dőljünk be ennek a szemléletnek. Mert nem az esemény hihetőségén múlik az igazsága. Hát gondoljunk mondjuk csak abba bele, Nem is kéne 1000 évet, hát bizonyára elég lenne 100 évet, ha visszagondolunk, és valaki látta volna akkor a mai világot valamilyen módon, és aztán elmesélné a kortársainak, hát akkor mindazt, amit mondott volna, biztos, hogy elutasították volna, kinevették volna, vagy hazugnak nevezik, vagy álmodozónak, vagy hát zavaros elméjűnek, és ki tudja, mi mindent húztak volna rá. Hát ma pedig még egy gyereknek is természetes a telefon, a tévé, vagy az űrrakéta, olyan dolgok, amik elképzelhetetlenek voltak korábban, és az ember föl se tudta volna fogni. És persze nyugodjunk meg, hogy így lesz 100 év múlva is, ha mi látnánk bele a későbbi idők dolgaiba, akkor ugyanazt mondanák, hogy hát ilyen nem létezik. De hát miért kellene azt gondolnunk, hogy az örökkévaló, a teremtő, az csak azért nem létezik, vagy csak azért nem igazak a világban levő tettei és tévedések volnának, mert mi nem tudjuk azt megmagyarázni, mert nem tudjuk megérteni, vagy megismételni, fölfogni. Hát János arra figyelmeztet, hogy ne az események hihetősége alapján döntsünk, hanem vegyük figyelembe, hogy szem és fültanúk közvetítése hozta el közénk ezt az üzenetet. Hangsúlyozom, az az üzenet, amit mi láttunk és hallottunk, és ezt hirdetjük nektek. Hát a világ hírei esetén valójában épp úgy rá vagyunk utalva azokra az emberekre, akik arról tudósítanak, akik ott jelen vannak. Hát hogyan dönthetünk a hírek igazsága érdekében, vagy tekintetében, hogy igaz egy hír, vagy csak hamis. Hát nagyon jól tudjuk, hogy ma már a technika ráadásul mindent lehetővé tesz, teljesen jól és hihetően elő lehetne adni álhíreket, sőt, hát olyan jól meg lehet ezt akár tenni, mint amikor majdnem 100 évvel ezelőtt Orson Welles hangjátékát adták a brit rádióba, a világok harcát, és az emberek fejvesztve kezdtek el menekülni, mert a Mars lakók támadnak. Hát hogy ne lehetne a mai technikával még inkább hihetően elénk tárni akármit. De éppen ezért kell vigyáznunk, hogy ne ez döntse el a hitelességét. Azt mondja tulajdonképpen az apostol, hogy arra figyeljetek, aki ezt továbbadja. Hogy szemtanú adta tovább, a fültanú adta tovább, és ezért találták aztán megbízhatónak. Hiszen különben ki az, aki életét kockáztatja, akár ugye a mártírságot vállal egy hazugságért. És hát az apostolokat, ha megnézzük, Jánosnál van egy kis bizonytalanság ugyanéppen, de a többieknél már ez a bizonytalanság sincs, mindegyikük mártír halált halt, mindegyikük vállalta az életének oda áldozását azért a Jézusért, akiről az üzenetük szólt. Mi is ez az üzenet? Vízkereszt révén, a sötétségben felragyogó isteni világosság körül forognak gondolataink, mert, hogy említettem, valójában nem a bölcseket ünnepeljük. Hát Jézus ünnepe ez a mai nap is természetesen, az ő világosságának, dicsőségének a megjelenése. És erre mondja azt az apostol, hogy Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. E világosság ragyogása az, amely vízkeresztkor előttünk kell legyen, és emlékeztet arra, hogy mi magunk is igazodjunk ehhez a világossághoz. Mert bizony a világosság fényderít mindenre, megvilágítja életünk sötét és homályos foltjait. Lelki szobáját festették egyszer fehérre, ami nagyon szép hófehér lett, akár nappali, akár lámpa fénynél nézte ez az ember. Aztán egy alkalommal diát szeretett volna vetíteni a falra. És akkor kiderült, hogy mennyire más ez a fal. Hát előjöttek a vetítő fényénél a hibák, a foltok. Hát így világítja be valahogy a Szentírás révén Isten igéje az életünket. Hiszen Isten világosság. Lehet, hogy a mi emberi fényünk az kevés ahhoz, hogy ezt jól megmutassa, de az ő fényessége már azt is megmutatja, és ezért mondja János, hogy ő világosság, és nincs benne semmi sötétség. Isten fényénél ugyanis mindig tudatára kell ébrednünk bűnös voltunknak. magunk és az emberek előtt persze lehetünk tiszták, fehérek, akár hófehérnek tűnök, mint a szoba fala, és Isten előtt mégis kiderül, hogy azért sok-sok folt van ezen a falon. Mindannyiunknak kell legyen életében egy olyan időszak, amikor ebbe mélyen belelátunk. Lehet, hogy egyszer, lehet, hogy többször történik ez meg az életünkben, de valahol szükségünk van arra, hogy ezt meglássuk mi is Isten fényénél. Mert különben, ahogy folytatja a gondolatmenetet, ha tagadjuk a bűneinket, akkor biztos, hogy csak tévúton járunk, akkor nincs meg bennünk Isten igéje. Azt is világossá teszi a Szentírás, hogy ezt nem valami általános maszatolás értelembe kell tennünk, ahogy a politikában megszoktuk, hogy hát igaz, hogy én ezt követtem, de a másik se jobb, és akkor már is föl vagyok mentve. Hanem nagyon konkrétan jelennek meg ezek, és kell rádöbbennünk a magunk miben létére, és aztán arra, amit hozzátesz János, mert nem hagy felől kétségbe, hogy meg kell vallani a bűneinket azért, hogy aztán jöhessen a következő lépés, mert nem állhatunk meg pusztán itt, mert az még csak maga a pokol felismerése volna. Azt mondja, Jézus vére az, amely megtisztíthat egyedül ettől a bűntől. És ezért folytatja, ha így a világosság fiai vagyunk, akkor ne járjunk a sötétségben. Nagyon érdekes példa lehet erre egy fiatal ember, aki esküvő ügyében kereste a lelkészt, és kért igazolást a kereszteléséről, meg a konfirmációjáról. Mert hát a korábbi lelkésznél konfirmált, annak volt szorgalmas, hittanosa. Amikor viszont elő kellett keresni az anyakönyvben, akkor nem tudta megmondani, hogy melyik évben is konfirmált. Az édesanyját felhívva derült ki, hogy nem is járt hittanra. Bár az akkori lelkész az valóban járt hozzájuk tanítani is, de nem konfirmált, de nem volt rá hajlandó. És milyen furcsa ez az eset, hogy hogyan lehetséges, hogy valaki csak azt hiszi, hogy ő konfirmált, holott annak idején a saját döntése alapján kerülte azt ki. Hát nem sokszor ilyen a mi vallásosságunk, amely valójában sötétségben járás. Keresztény életünknek egy nagy-nagy kínjáról szól az apostol itt. Elméleti szinten is érdekes tud lenni ez a kérdés ugyan, de az igazi súlyát a gyakorlati valósága adja meg. És ez is az egyik alapja annak a reformátori tanításnak, amely azt mondja, hogy az ember egyszerre bűnös és igaz Isten előtt, mert megbocsáttattak a bűnei, Jézus vére megtisztít, ugyanakkor a haláláig küzd az óemberével. Ezt a küzdelmet nem lehet megspórolni. Pál apostol is ír arról, hogy hát most már azt cselekszem, amit nem is akarok, mert látom a jót, és szeretném tenni, és mégis az óemberem előbújik, és a rosszat teszem. Hát ez valóban egy apostoli bizonyságtétel. Tehát nem arról van szó, hogy ezt egy bűnöző írja le, aki Isten nélkül él, és akkor persze, hogy a rosszat teszi. Ezt az az apostol írja le, aki találkozott a damaszkuszi úton Jézussal és az ő követője lett, és mégis naponta újra és újra ezzel harcolt. Hát ne gondoljuk, hogy ezt mi másképpen tehetnénk, megúszhatnánk. Igaz, hogy azt könnyű elfogadni talán még, hogy hát persze, hát követünk el tudtunkon kívül bűnöket, de azt nehezebb elfogadni, és ha őszinték vagyunk, akkor viszont ezt is be kell látnunk, hogy követünk el szándékosan bűnöket. Vagy azért, mert gyengék vagyunk egy adott helyzetben, esendőek, vagy azért, mert erősebbek a vágyaink, vagy azért, mert meggondolatlanok és hirtelenkedők vagyunk, vagy akár egyenesen annyira bennünk van az óember gonoszsága, hogy arra hajt. És azt mondja János, hogy ha ezt tagadjuk, akkor Istent magát tesszük hazuggá. Nem csak egyszerűen mi vagyunk hazugok, nagyon furcsa ez a megfogalmazás, hogy Isten tesszük hazuggá, és nincs bennünk az ő igéje. De a másik fele ennek a tanításnak, hogy az ember egyszerre bűnös és igaz, az attól is óv ugyanakkor, hogy olyan fajta végső kétségbeesésbe szaladjunk bele, mintha reménytelen lenne a helyzetünk, mintha nem lenne megváltunk. És persze attól is óv, hogy tagadjuk a bűnünket. Tanulságos történet egy ember, aki Spurgeonhöz érkezett, és hát ő vallotta, hogy én bűntelen vagyok, én megtértem, én már megtisztultam, én nem követek el bűnt. Jön érdekes maga a történet, hogy a prédikátor meghívta magához vacsorára, és ezt a vacsora során fogott egy pohár vizet, és az arcába locsantotta. Hát az illető erős szavakkal hányta a szemére a tettét, és akkor ezt felelte Spurgeon, hogy hát na látja, hogy mennyire nem halt meg az óembere, egyszerűen csak elájult, és elég volt egy pohár víz, hogy magához térjen. Hát valahol ezt éljük meg tulajdonképpen minden nap. Milyen könnyen ébred fel az óember, és ahogy próbálunk harcolni ellene, egyre reménytelenebb akkor, hogyha ezt a magunk erejéből akarjuk megtenni. De Jézus vére az, mondja János, ami meg tud ebből tisztítani, és nem a saját erőfeszítésünk. Ha a világosság fiai vagyunk, mondja, ne járjunk a sötétségben. Luther is érdekes módon beszél arról, bár ma ez talán egy picit már nem állja, de hát arról beszél, hogy hát a betörők is éjszaka járnak, hát ma már sajnos megtapasztaljuk ezt nappal is, és mondja, hogy hát nem mernek a világosságra menni. De azért valamilyen szinten talán mégis mondhatjuk, hogy igaz ez napjainkban is. Az ember igyekszik a bűneit azt valahol a rejtekben elkövetni, ahol mások nem tudnak róla, és nem megy vele a nyilvánosság és a fény felé. Ha azt állítjuk, hogy keresztények, azaz krisztusiak vagyunk, akkor mondja János, kövessük is őt. Éljünk úgy, ahogy ő meghagyta nekünk, azaz a sötétség helyett járjunk a világosságban. És a mai vízkereszt ünnepén ez végképp nem kérdés, hogy ez Jézus világosságát jelenti. Mert az ő vére tud megtisztítani minket a bűneinkből. És éppen ezért a sötétségről nem úgy beszél, mint egyfajta sorsszerű erő, amely rajtunk uralkodni képes, és hát ilyen módon mondjuk, mint a görög tragédiák hősei lennénk, hogy előre elrendelt a bukásunk, és próbálhatunk ugyan ellene küzdeni, de a vége mégiscsak az, hogy úgy lesz, ahogy el volt rendelve. Nem azt mondja János, hogy a sötétségben járás az a vakoknak a bűne, mert ők sötétben vannak. Azt mondja, hogy azoknak a bűne, és ezt Jézus az evangéliumban szintén a vakon született kapcsán kimondja, hogy hát az az igazi sötétségben járás, amikor azt állítjuk, hogy mi a világosságban járunk. Amikor azt mondjuk, hogy látunk, és mégis vakon élünk. Ez a hazugságnak a leggonoszabb fajtája tulajdonképpen, és hát ez igazából az, amiről aztán a jelenések könyve is úgy szól, hogy hát bizony a főgonosz beül Isten helyére, és úgy kiáltja ki magát, mintha ő lenne a legfőbb jó. Ezért, aki tagadja az ember egyetemes bűnösségéről szóló bibliai igazságot, az nem csak maga a hazug tehát, hanem Istent teszi hazuggá. És emellett persze akkor viszont a megváltást is tagadjuk, hiszen mi mégis tudunk akkor eszerint valami más utat a szabadulásra, mint amit egyedüli lehetőségként szerzett nekünk a Golgotán Isten. Hát vízkereszt napján bűneink sötétjébe világítson hát bele Jézus a maga tisztító, hófehérre tisztító vérével és mérhetetlen isteni világosságával. Amen. Imádkozzunk. Mennyei világosságunk, első szavunk a hála legyen. Áldott légy, hogy fényed megjelent ebben a világban. Áldott légy, hogy kijelentetted nekünk önmagadat, hogy prófétákat küldtél a világba, hogy ragyogásodat sugározzák, szemtanúkat választottál, hogy üzenetedet közvetítsék, ige hirdetőket rendeltél, hogy evangéliumodat hirdessék. Vagy minket közösségedbe, hogy ne sötétségben járjunk, hogy hazugság helyett az igazságot cselekedjük. Bűnbánattal eléd roskadunk, és irgalmadért könyörgünk, hogy fiad vére tisztára mossa szennyes életünket. Add nekünk igéded, hogy igaz tanítványaid lehessünk, hűségesen megállhassunk előtted, és a világosságban járjunk. Amen.